Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A merényletek kapcsán nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy hát mennyire biztonságos egyáltalán Sri Lanka, és hogy korábban mik voltak. Nos, valójában a 2009-es esztendőt megelőzően a tamil tigrisekkel való küzdelem lényegében főleg az északi részére korlátozódott a szigetnek, a turistákat nem nagyon zavarták, a biztonságról pedig annyit, hogy még a becsomagolt bankkártyák is meglettek, miután kedves újságíró barátom otthagyta a bőröngyét a reptérnél, és gyakorlatilag minden tovább nélkül bevitték a bőröndöt a helyi rendőrösre, és ott utána megkapta. Egyébként is főleg kedves, jóindulatú emberekkel találkoztam az út során. Vannak persze azért árusok, de korán sem annyira keményen rámenősek, mint akár az észak-afrikai országokban, akár Indiában, jó néhány helyen. Sri Lankának vannak gyönyörű partszakaszai, hiszen csepp alakú szigetről beszélünk, amely Magyarország területének kétharmada, úgyhogy bőven van olyan hely, ahol sárgásfehér vagy fehéres homokos pálmafás gyönyörű partot találunk, bár hozzáteszem, ha valaki strandolni akar csak, akkor azért én azt mondom, hogy inkább a Maldív-szigeteket, esetleg Bora Borát, Mauritiust válassza, hogyha megteheti. Ha olyan élményre vágyik, ami egy picit túlmutat azon, hogy lubickolunk a tengerben és a pálmafás részen élvezzük a napsütést, és szeretné a világörökség részét képező gyönyörű vidéket bebarangolni, az elefántfarmot meglátogatni, ahol még kis elefántot is simogathat akár, mellette a Buddha templomban és a sok-sok más szentélyben gyönyörködni, nos, akkor Sri Lanka ideális hely. Ráadásul, még mondom, akkor még a fűszerültetvényekről és a gyümölcsültetvényekről, tea, cserje, farmokról nem is beszéltem. Tehát itt van mit csinálni amellett, hogy fürdünk, de hozzáteszem, tehát a sziget hangulat az igazából a Maldív szigeteknél van meg, amire akkor arra gondolunk, hogy úristen, akár hajótöröttként is itt átvészelnénk pár évet. Ha már arról beszélek, hogy Maldív-szigetek, azért Sri Lanka erősen gyámkodik a Maldív-szigetek felett. A légitársaság, az Air Lanka is hosszú ideig olyan járatokat üzemeltetett, amely Nyugat-Európa nagyvárosait összekötötte a Maldív-szigetekkel Kolombon keresztül. És hát még most is vannak egyébként ilyen elérési lehetőségek, ilyen járatok, de manapság már nagyon sok egyéb változatból is válogathatnak azok, akik szeretnének a Maldív-szigetekre utazni. De azzal együtt még volt olyan közös kormánymegbeszélés is, amikor arról beszélt a Maldív-szigetek elnöke, illetve miniszteri szintű találkozók is voltak, hogy esetleg területet vennének Sri Lankától, hogyha a Maldív-szigeteket majd elönti a tenger. De hát persze ez csak elképzelés szintjén vetődött fel, nem lett egyelőre még semmi a dologból, és hát a Maldív-szigetek is megvannak, bár ott a legmagasabb tengerszint feletti hegy magassága 2 méter, persze a hegyet idézőjelbe és viccesen értem. Itt Sri Lankán azonban van olyan partszakasz, ahol nagy, magas vadsziklákat, óriási hullámok nyaldosnak, de vannak olyan kellemes homokos partok is, ahol szinte áll a víz, és türkiszkéken csillog. Amikor legutóbb Sri Lankán voltam, akkor olyan évszakban indultam útnak, hogy gondoltam, sokat fog esni az eső, de ugyanaz a kellemes párás napos idő fogadott, mint a viszonylag jobb időszakban. Nem annyira nyomasztó a pára, mint keletebbre, például a vietnámi párához képest sokkal kevésbé párás az idő, inkább elviselhető, és hát gyakran süt a nap, bár azért esőből is bőven akad. Előfordul szinte minden Sri Lankai kirándulásomkor, hogy egyszer-kétszer beborult, szemberkélt az eső, de azért főleg napsütéses volt az idő. De hozzáteszem, nem olyan tuti biztos napsütéses mindig az időnk, mint mondjuk, hogyha Dubajban nyáron ellátogatunk. Hát hozzáteszem, akkor viszont az utcán ott nem fogunk sétálgatni, mert gyakorlatilag pillanatokon belül leizzadunk teljesen, úgyhogy visszamenekülünk a légkondicionált apartmanba. Minden esetre visszatérve Sri Lankára, 28-30 fok közötti hőmérséklet lesz nagy valószínűséggel, hogyha esetleg önök ide látogatnak, és egy hatalmas, dzsungeles, őserdős, elefántos birodalmat fedezhetünk fel, nem Kopár-szigetre érkezünk. Nagyon sok ünnep van Sri Lankán, szeretnek pihenni, ünnepelni, mert hogy vidám és boldog emberek ők, mondtam egyik kísérőm valamelyik látogatásom alkalmából. És az érdekes, hogy ha megnézzük a boldogság statisztikát, akkor a Sri Lankaiak pozitívabbnak látják az életkilátásaikat, mint például mi magyarok. Persze régi volt ez a felmérés, kíváncsi vagyok, hogy most mit mondana a statisztika. Minden esetre az biztos, hogy sok az ünnep, megünneplik a teliholdat, A különböző vallási ünnepek szintén munkaszünetet is jelentenek egyben. Összesen 52 ünnepnapjuk van a Sri Lankaiaknak. A különböző vallásoknak a fontos napjait ugyanúgy megünneplik, mint a felszabadulást, a szabadságot és sok minden mást is. Persze a nép örül ugyan, de a gazdaságnak abból a szempontból hátrányos, hogy rontja a termelékenységet. Viszont cserébe keveset panaszkodnak a helybeliek, és igazából dolgoznak szorgalmasan, de hát ugye ázsiai szempontból nézzük itt a munkaidőt, tehát az 8 óra, az van 10 meg 12 óra is, ezt nem veszik errefelé annyira szigorúan, mint Nyugat-Európában vagy az USA-ban. 400 teacég van, rengeteg kaucsukültetvény, fűszernövényeket, különböző zöldségeket is rengeteg helyen termesztenek, és itt azért, amikor a szezonban vagyunk, akkor lényegében napkeltétől napnyugtáig folyamatosan dolgozni kell. A sáfrány és a vanília is fontos bevételt jelent, aztán a kakaóbaba, a szegfűszeg, a fahéj, stb. Stb. Melyekről már meséltem önöknek itt a műsorban. Szingalézül beszélnek a legtöbben, a tamil is hivatalos nyelv, ugye északon tamilok tamil nyelven beszélnek, de az angolt is sokan használják, és gyakorlatilag nyelvi problémák nincsenek igazán. Sri Lankán 6 évente van választás, és 5 évente választanak új elnököt, ugye 6 évente a képviselőket választják, $300 a minimálbér évente, és nagyjából 8 óra munkáért körülbelül $10 összeget szoktak fizetni, tehát az azt jelenti, hogy azért nem túlságosan magas a bér. A munkanélküliek száma meglehetősen alacsony, mindössze 3%. A $10 az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy nap alatt, ha azt nézzük, hogy mennyit kap ebből meg, akkor tulajdonképpen olyan 2000 forintnyit lehet keresni, tehát azért nincsenek hatalmas keresetek itt, és igazából elég szegények az emberek, de legalább munka van. Második helyen a krikett után a sportokat illetően a röplabda áll, harmadik helyen a foci. Büszkék még arra a helybeliek, hogy sokan jönnek ide forgatni, például a Hida Kwai folyón sok jelenetét nem Tájföldön, hanem itt forgatták, állítólag jobbak voltak a körülmények. Persze Tájföld sem arról híres, hogy mennyire drága, mégis inkább ide jöttek a filmesek sok jelenetet elkészíteni. Dzsungel jeleneteket is amerikai filmesek előszeretettel itt forgatnak, tehát már szinte a világ minden részét eljátszott a Sri Lanka. Hát persze nem a saját nevén szerepel ezekben a mozikban, hanem mindig valamilyen más helyszínen. Láttam Sri Lankán a világ legnagyobb gyümölcsét, 50 kilónál is nagyobb volt, már nem úgy, hogy ennél nem volt nagyobb gyümölcs a világon, mert lehet, hogy volt bárhol is, nyilván a Guinness rekordok könyvéből ezt meg lehet nézni, de hogy általában ugye ez a jackfruit, a jakobácsi gyümölcse nő a legnagyobbra a hagyományos értelmeve gyümölcsök közül, hát persze tudom, hogy néhány esetben van olyan, hogy eper is megnő hatalmasra. Minden esetre jó húsú, finom gyümölcsöt képzeljenek el, rengeteget termesztenek belőle. Sri Lankán egy gyümölcs tál tényleg pazar, bárha mangó szerintem Tájföldön egy picit azért finomabb. A nevezetességek közül kiemelkedik talán a Szigiriya sziklaerőd, ami messziről is impozáns. Nem látszik, hogy erőd vagy palota van a szikla tetején, csak egy hatalmas kődömböt látunk, amely több száz méter magasan a puszta közepén emelkedik. Nekem egy kicsit Ausztrália jutott erről eszembe, ott is van az Uluru, a monolit, egy gyönyörű sík vidék közepén egy hatalmas vörös szikla. Nos, ilyen a Szigiriya is, csak nem vörös a szikla, hanem rendes szikla színű, a barnás tetején egy kis növényzettel. Az 5. században jött létre maga a szikla a földtörténeti korú. Állítólag az erőd a tetején egy apagyilkosság miatt született meg, ugyanis egy királynak két fia volt, közülük a fiatalabb volt a jogos trónörökös, mert az idősebb fiú egy ágyastól származott. Aztán az ágyastól származó fiú, mivel hogy nem volt esélye a trón elnyerésére, az apja ellen fordult, elfogadta a királyt és befalasztatta egy szikla hasatékba, ahol az meg is halt, aztán mégiscsak menekülnie kellett, mert hogy a jogos trónörökös fellázította ellene a hadsereget. Aztán hatalmas küzdelem alakult ki, és lényeg a lényeg, hogy az ágyastól származó fiú végül a szikla tetején egy gyönyörű palotát építetett magának, hogy biztonságban legyen, és innen irányítsa majd az országot, és tényleg különböző értékes berendezési tárgyakat is bevittek, emberek ezreivéstek lépcsőket a sziklába, hogy rendkívül jól védhető erődöt hozott létre, de hát nem sokat ért, mert előbb-utóbb le kellett jönni az erődből, és aztán persze akkor meg már le tudták győzni, úgyhogy értelme ilyen szempontból nem volt sok, viszont azóta is csodálhatjuk a világörökség részeként. Van egy trónszék a szikla tetején a palota résznél, a trónszékről lehet nézni a medencét, ahol egykor az udvarhölgyek fürdözgettek félmeztelenül, meg lehet látni egész Sri Lankát. Az egyik teremben vannak freskók is a Szigiriya sziklánál, hölgyek láthatóak, szintén renge ruházatban, és hát azt mondják itt a helyi teremőrök, hogy az egyik hasonlít Mona Lisára, de hát szerintem, ha egy kis baksist adunk, akkor bárkire hasonlít. Hölgyek, urak, innen folytatjuk majd a világszámot itt az Inforádióban, maradjanak továbbra is velem.